Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Jó estét kívánunk a mikrofonnál, az adás szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Ma este is tisztelettel köszöntjük mindazokat, akik a Marosvásárhelyi Rádiót és a Digitális Világot hallgatják a tartalomból. A napjainkban is tartó építészeti paradigmaváltás hatással lépten nyomon észrevehető. A digitális tervezési és gyártási technológiák új utakat nyitottak meg a kreatív tervezők előtt. A formatervezésben hamarabb kialakult az új módszertan, a tervezési informatológia, de az építészet a történeti hagyományainak és mély gyökereinek köszönhetően lassabban reagált az újfajta dizájn szemléletre. Témánk a digitális tervezés és a modern építészet alapjai. Meghívottunk Keresztes Géza tervező, műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval. A digitális világ azonnal kezdődik.
Annyi válasz, kérdés nincsen, elindulsz, ha nem is várnak. Minden álomból felébredsz, nézd most rám és mondj vidámat. Bátorít a bátorító, elgyengít a gyávaságot. Elaltat az andalító, te előttem, én utánad. Állj a parton, nézz a szélbe,
jósolj bélből hullámokból.
Minden hullám partig ér el, lábadhoz ér, úgy dorongol. Minden hullám partra vágyik, lábadhoz ér, úgy dorongol. Kapard el vagy, kapard ki vagy, kapard össze, korombol. Jósolj múltat, legyen benne, bosszú álló, szíved tépő. Engem mindig megríkadó, téged mindig felderítő. Legyen olyan, amilyenbe fürdünk, mint az óceánba. Bokád körül aranyhalak, alul csönd van, felül lárma. Alul alsók, felül felsők, alul úsznak, felül szállnak. Középen meg emberírtó, fecskendezek, nem sajnállak. Megint kezdem, sosincs vége, sorban állsz és vársz a kódra. Ez az ember az utolsó, ezt firkálom a trikódra. Ez az ember az utolsó, menj utána, ha ott földre esik, figyel, amíg szuszok, a trikóját vedd el tőle.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó estét kívánunk még egyszer. 8 óra 10 perckor meghívottunk nevében is. Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Amint azt már a műsor előzeteseiben jeleztünk, ma esti beszélgetőtársunk Keresztes Géza tervező, műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit köszöntök a rádiónk stúdiójában. Mérnök úr, jó estét kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Szokás szerint most is felsorolom az elérhetőségeket, hiszen a következő órában 9 óráig várjuk a hallgatók hozzászólásait, a kérdéseket és a véleményeket. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es SMS üzenőfal a 0740 274 165. E-mail címünk a digitalisvilagokat@marosvasarhelyiradio.ro, és a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Facebook, Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. És most kezdődjön a beszélgetés. Amint azt már mondtam, a ma esti témánk tehát a digitális tervezés és a modern építészet alapjai. No, de ne innen kezdjünk, hanem mérnök úr, ismeretes, hogy több száz évvel ezelőtt is terveztek házakat, sőt templomokat, kastélyokat és várakat. A kérdés az, hogy kik és hogyan tervezték ezeket, illetve milyen eszközökkel dolgoztak az akkori rendkívül jó szakemberek.
Hát igen, mint a múlt adásban beszámoltam róla, az építői mesterség az egyik legrégebbi mesterség, és ugye az embernek történelme során mindig egy védett helyre volt szüksége, ezt most úgy nevezzük, hogy a lakása, és ennek a megépítését, megszervezését azt időtlen idők óta ugye végzi. Na most már a helyzet az, hogy a történelem folyamán, ahogy az emberiség szaporodott, és ahogy ugye a munkamegosztás során kialakultak a különböző társadalmi rétegek, hát az egyik ilyen réteg az építők rétege lett, és akkor hát ez a társaság azzal foglalkozott, hogy a társadalmi igényeket elégítse ki, tehát a legelőször a hatalomnak az igényeit lehetett kielégíteni, és kellett kielégíteni, mint ahogy ugye a fáraóknak, vagy a régi babiloni ilyen-olyan királyoknak az igényeit kellett kielégíteni, hát akkor ezek a hatalmas építmények alakultak és készültek el, amik nem utolsó sorban rengeteg anyagi ráfektetést, befektetést és erőt követeltek. Hát itt beszámolhatunk arról, hogy több tízezer ember dolgozott egy-egy ilyen építményen, ugye? És ezek mellett, az építmények mellett valóságos helyiségek, falvak alakultak ki, ahol ők laktak, őket ott szállásolták el, és azon kívül pedig kialakult ennek az építő anyag szállítás, építőanyag megmunkálásnak is a mestersége. Ugye a piramisoknál is köveket meg kellett faragni ahhoz, hogy egymáshoz lehessen illeszteni, függetlenül attól, hogy most az egyiptomi piramisokról beszélünk, vagy a dél-amerikai piramisokról. Ezek ugye még nem használtak kötőanyagot, hanem a súlyuknál fogva egymásra helyezték őket, és így alakították ki azokat az építményeket, amiket ma is láthatunk részben. Hát lépjünk egyet nagyot az időben, tehát mondtam itt, ugye a társadalmi igényt az uralkodónak az igénye jelentette, és az uralkodó halhatatlanságát kellett ugye megtestesíteni ezekben a piramisokban például, vagy mondhatjuk azt, hogy a további időkben, ha már vesszük a római birodalmat, vagy a görög városállamokat, hát itt szintén az építészet az társadalmi igényt elégített ki, mert hát ezeknek a városállamoknak meg kellett szervezni ugye a védelmét, meg kellett szervezni a vízellátását, meg kellett szervezni a lakás körülményeit, és elmondhatjuk azt, hogy a mai régészet az rengeteg olyan dolgot tár fel, például Róma esetében, vagy akár az ókori görög világban, amik mondjuk úgy a 21. században is nagy meglepetést jelentenek. Hát feltárták például a régészek, hogy hát a mai Róma járó szintje alatt körülbelül egy ilyen 7 réteg van, amiben ilyen különböző koroknak az épített állománya, épületei, lakóházai jelennek meg. Ezeket részben beazonosították, részben az akkor elkészült épületek, anyaghasználat, meg szobrok, stb. Alapján, feliratok alapján lehetett beazonosítani, és elmondható, hogy ezek a korok is nagyon előre haladott technikát, technológiát használtak az épületeknek a felépítéséhez, megalkotásához. Na már itt ugye kezdjük azt, hogy például az ókori Rómában megint a császárok és a szenátorok voltak a fő megrendelők. Ne felejtsük el, hogy ugye egy-egy ilyen hadjárat után, mikor egy-egy Cézár vagy egy-egy hadvezér bevonult a rengeteg zsákmánnyal, akkor ott ilyen diadalíveket építettek, amikor fogadták őket, meg abból a rengeteg gazdaságból, kincsből, amit a zsákmányolt hadjáratok során összeszedtek, hát akkor hatalmas fórumokat építettek, stadionokat építettek, és ugye megépítették a hatalmas épületeket, ahol végül is szórakoztatták a jónépet, tehát elmondhatjuk azt, hogy az ókori építészet is, tehát az ókori Róma építészete, az is egy nagyon előre haladott építészet volt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hatalmas kikötőket építettek már az ókori görög világban, tehát Athénnek is a kikötője az megengedte azt, hogy az egész mediterrán világot, ugye a görög hajósok behajózzák, eljutottak Itália partjaira is, stb. És itt alapították a gyarmatokat, tehát azt jelenti, hogy ezek az építmények, hogy így fejezem ki magam, akkori léptékben nagyok voltak, és reprezentatívak. Na már kik építették ezeket, és tulajdonképpen hogy alakultak? Hát legelőször is kezdjük azon, hogy a megrendelőnek, tehát annak a királynak, vagy vezető embernek, a Cézárnak a meglátását, az erejét, a hatalmát kellett azt bizonyítani, és akkor ennek megfelelően ő volt az, aki elképzelte, és mondjam így, ő volt a megrendelője ezeknek a munkálatoknak. Persze ezek a munkálatok, ezek hosszú időt vettek igénybe, rengeteg erőt, munkaerőt kellett mozgósítani, ezt meg kellett szervezni, ezt az anyag beszerzést is meg kellett szervezni, pont úgy, ahogy a mai nap is meg kell ezeket csinálni, és ez tulajdonképpen az akkori építészekre hárult, és mint a múltkor is elmondtam, akkor is jelentek meg ilyen útmutató könyvek, ahogy mondtam, Vitruviusnak a könyve, a 10 könyv az építészetről, ahol beszámolt arról, hogy hogy kell egy bizonyos épületet megtervezni, milyen részleteket kell figyelembe venni, hogy állnak ezek a dolgok össze, de ugyanakkor ez az építésznek egy másik feladata is volt, és pedig az, hogy miután felépült egy-egy ilyen város, vagy felépült egy-egy építmény, ennek a karbantartása, a védelme is az őre hárult. Tehát itt van az, amikor a városok köré falakat kezdtek építeni, itt kialakultak a különböző építési módok, mindenki ismeri, hogy hát egy római tábornak ugye voltak a főútjai, amik merőlegesen egymásra helyezkedtek, ezeknél a főutaknak a kereszteződésénél volt a tulajdonképpeni táborközpont, ide építették meg a parancsnoki épületeket, de a tábor bejáratainál már bástyákat is emeltek, tehát megszervezték a védelmet, megépítették azokat a védővonalakat, amik a birodalomnak a határain voltak, utakat építettek. Ez mind az akkori építészeknek, vagy mondjam úgy inkább hadászati szempontból fontos dolgok voltak, és ezekre fektettek nagyon nagy hangsúlyt, mert azt a hatalmas római birodalmat, ugye, azt irányítani kellett, a római birodalomból be kellett szedni az adókat, ugyanakkor a parancsokat továbbítani kellett a helyi helytartókhoz, tehát meg kellett szervezni az egészet. Ez mind épületeket, építményeket vonzott maga után, nem utolsó sorban a hadjáratok alatt ugyancsak az építészeknek volt a feladata, hogy ezeket a hadászati eszközöket megépítsék, a faltörőkosokat, az ilyen-olyan hadászati bástyákat, meg ilyen építményeket, amivel meg lehetett ostromolni egy-egy várost, meg stb. Ugyanakkor nagyon fejlett volt a hídépítés, tehát ne feledjük el azt is, hogy a Dunán keresztül is hidat építettek, tehát akkor, amikor átjöttek a romaiak Dáciába, hát akkor Apollodorus megépítette a hidat a Dunán keresztül, tehát 100 időszámításunk szerint 100 körül, tehát akkor is hatalmas erőket mozgósítottak, és meg tudták ezeket az épületeket valósítani. Na most, hogy mi az, hogy milyen eszközökkel dolgoztak? Hát természetes az akkori kornak megfelelő szerszámokkal dolgoztak, kézi munkával dolgoztak, de már akkor, ugye ezeknek az építő mérnököknek vagy építészeknek az is volt az egyik feladata, hogy kitaláljanak ilyen-olyan eszközöket, amivel lehetett ezeket a nehéz kötömböket, ezt-azt megmozgatni, és hát mindenki tudja azt, hogy az obeliszk felállítások azok hogy történtek, hogy hát lényegében azt elhozták hajón, vízszintesen volt, és aztán hogy ásták meg a gödröt, amiben végül felállították, és azt úgy szépen becsúsztatták, gyakorlatilag töltötték fel a földet addig, amíg függőleges állapotba került az obeliszk. Tehát hatalmas súlya miatt, ugye nekik emelőik akkor nem voltak, csak nagyon kezdetlegesek, tehát ezeket mind emberi ész agyafurcsága kellett kitalálja. Hát azt is el kell mondani, hogy ezek az építmények, épületek, ugye, mivel tömegeket védtek, például egy vár alkalmával, vagy ilyesmi, vagy mikor elkészült egy templom, akkor oda sok ember ugye bezsúfolódott, ezért nagyon reszkíros volt az is, hogy egy épületnek milyen az állaga. Tehát tudjuk azt, hogy mikor a Hagia Szófia megépült, ugye akkor mindenki csodájára járt, de az épület megépülte után körülbelül 50 évvel, akkor a kupolája az beszakadt. Tehát a mai kupola nem az eredeti kupola, azt helyette akkor építettek egy másikat, amelyik nem volt annyira lapos, tehát jobban levezette az erőket. Hát azt is el kell mondani, hogy sajnos voltak olyan építőmesterek vagy építészek, akiket miután elkészült a nagy mű, annyira tetszett az uralkodónak, hogy azt mondta, hogy hát többet ilyet ne alkothass, hát kezét levágták, megvakították, stb. Tehát ilyen történetek is fennmaradtak, de a legnagyobb felelősség ugye azért volt, hogy hát ezek az épületek, ezek állóképességükben jók legyenek. Na most honnan lehetett tudni ezt? Hát gyakorlatilag ők akkor számításokat nem végeztek, mint ahogy most leül egy mérnök és megtervezi, hogy mekkora kell legyen egy gerenda mérete, meg mekkora az áthidalanda terület, akkor milyen méreteket, stb., hogy kell ezt elkészíteni. Ők ezeket a dolgokat nem ismerték, számításokat nem nagyon végeztek, de viszont volt egy ilyen kialakult empirikus módszer, hogy kísérleteztek. Tehát megépítettek bizonyos dolgokat, ha sikerült, és látták, hogy nem dőlt össze, akkor használták tovább azt a bizonyos építészeti módszert, vagy azt a az áthidalót, mert ugye a kupolának, vagy ezeknek a boltíves kialakítások is, ismerjük a Knossoszi palotánál, hogy még ilyen visszahúzódós kőtömböket építettek, míg aztán a romaiak már használva a boltívet, ugye ugyancsak kőtömbökből, ez nagyon látványosak például a vízvezetékek, a viaduktoknak a megépítése, többszintesek, ezeket láthatjuk Olaszországban, Franciaország területén, amik megmaradtak. Ezek mind nagyon fontosak voltak, és mondjuk úgy a lakosságot is ellátták bizonyos szolgáltatásokkal. De el kell mondjam azt is, hogy mikor megépült egy-egy ilyen fórum, vagy megépült egy-egy stadion, ahol ilyen sport események történtek, hát akkor, vagy ahogy megépült ugye a Kolosseum, amelyik a gladiátor viadalokat is, meg rengeteg ilyen szórakoztató esemény zajlott itt le, hát akkor itt rengeteg ember közreműködött ennek a felépítésénél, ugyancsak a működtetésében, és ne feledjük azt sem el, hogy újabban azt is ugye bebizonyították, hogy hát a Kolosseumon itt ilyen hajós, vízes csatákat is vívtak, tehát azt elárasztották vízzel, stb. Tehát nagyon előre haladott ilyen technikát alkalmaztak, nem utolsó sorban ez volt egy vászon felső része, amit eső esetén, vagy nagyon erős nap sugárzás esetén ezeket be lehetett húzni. Tehát a mai modern stadionoknak a felépítése gyakorlatilag a római építészethez vezethető vissza. Hát a felelősségük nagy volt természetesen, mert emberéleteket követelt, hogyha ezek az építmények összedőltek. A másik pedig az, hogy ugyancsak emberéleteket védett, amikor egy-egy várat felépítettek, vagy egy erődítményt megépítettek. Ugyanakkor hát a templomok az ilyen, most már ha közelebb jövünk történelemben, a románkori vagy a gótikus templomok, hát ők, ezeknek is megvolt a maguk szerepe. Nem utolsó sorban ugye az egyháznak a hatalmát a elkápráztatni az írni-olvasni nem tudó embereket, de ugyanakkor a festett üvegablakok a Krisztus történetét mesélték el az egyszerű embernek, aki belépett ebbe az épületbe. Hát ezeket így mondhatjuk el nagyjából erre a kérdésre, és elmondhatom azt, hogy nagyon jó szakemberek voltak, megmaradtak ilyen mintakönyvek, aminek alapján például ezeket a gótikus építményeket, vagy a gótikus építményeknek a díszítéseit készítették el, és ezekből a mintakönyvekből nagyon szépen leolvasható és látható, hogy ezek az emberek mennyire átérezték, mennyire látták azt a teret, amit ők megépítették, mert akkor nem volt számítógép, nem volt ilyen, még a perspektíva rajzolása sem volt kialakulva, mert az is csak a reneszánsz korban történt meg, de a gotika idejében már nagyon szép rajzok készültek, és ezekkel illusztrálták, hogy körülbelül hogy fog kinézni az épület, és a térlátásuk az nagyon kifejlett volt. Úgyhogy elmondható az, hogy a történelem folyamán egy ilyen állandó fejlődés, egy állandó továbblépés volt, és pedig az elődöknek a tapasztalataira, az anyag használatára építkeztek, és minden, azt is el kell mondani, hogy minden ilyen földrajzi helynek megvolt a saját építészeti forma, kincse meg stílusa, annak függvényében, hogy milyen anyagokat tudott felhasználni. Tehát volt, aki kőből építkezett, volt, aki fából építkezett, ugye a mezopotámiaiak téglából építkeztek, mert ők már 4000 évvel ezelőtt feltalálták, hogy kiégetett téglából épületeket lehet építeni, stb.
Mérnök úr, köszönjük az eddigi információkat. Következő percekben zene következik, Kis csillag nagyon megy. Beszélgető társunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Kérdéseinkkel továbbra is őt faggatjuk. Témánk a digitális tervezés és a modern építészet alapjai. Időközben Péter írt az adás Facebook oldalára. A kérdése a következő, idézem, olvasom. Mikorra vezethető vissza a magyar építészet? Köszönjük Péternek a kérdést. Keresztes úr, várjuk a szakember válaszát. Megkérem szépen.
Hát ugye mikorra vezethető vissza? Kezdjük azon, hogy honnan származunk, ugye? Hát az ázsiai származásunkat nem tudjuk letagadni, de a helyzet az, már a magyarságról beszélek, a helyzet az, hogy már azon a területen feltárták azokat az építészeti elemeket, amik ma is jellemzőek ránk, hogy így mondjam, tehát fából készült építmények voltak, és ez a körsátor, amit őseink használtak, és a hun építészetben nagyon elterjedt dolog volt. Ez azért is volt jó, mert ezeket hamar le lehetett szerelni, és újra lehetett őket felépíteni. Tehát a nomád népnek volt egy ilyen előre gyártott, mondhatnám így a mai szóhasználatot használva, egy előre gyártott lakóhelye, ez pedig volt a jurta, ugye ez a kerek sátor, amiben tűzhely volt, mindennek meg volt a saját helye, és akkor ezt használták, amíg a nomád életmódot folytatták. Na most már, mikor már letelepedett a magyarság, mondjuk az Etel közben, ott egy huzamosabb ideig tartózkodtak, hát ott elkezdődött az az építési forma, amit mi úgy nevezünk, hogy ágas építési forma, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy ma építjük a sátrat, ugye a sátornak is vannak azok a bizonyos elemei, amiből összeállítják a sátrat, vannak ezek a tartó oszlopok, na hát ezek voltak az ágas fák, amihez aztán hozzá csatolták jobbról balról a többi ilyen ágat, és ezt aztán vonták be ezzel, azzal, bőrrel, faágakkal, már úgy értem lombban, stb. Tehát a lényeg az, hogy építettek maguknak ilyen menedékhelyeket, annak függvényében, hogy milyen területen voltak, felhasználták a helyi anyagokat, és elmondhatjuk azt, hogy miután bekerültek ide a Kárpát-medencében, hát itten a Kárpát-medencében is felhasználták azokat az anyagokat, amik itt helyben megtalálhatók, a követ és a fát. Na most annak megfelelően, hogy vízparton építettek, domboldalon vagy milyen környezetben, ennek megfelelően másképp alakították ki az illető építményt, nem mondom azt, hogy lakás, mert nem nagyon laktak ebben, inkább éjjelre használták, mint menedékhelyet, mert ugye ismerjük azt, hogy több szálláshelyük volt, ahol az állatokat tartották, ez volt az egyik szálláshely, a másik pedig volt a téli szálláshely, ahol mondjuk a téli időre húzták meg magukat. Itt már mondjuk maradandó épületeket is építettek fából, nem azokat a bordélyházakat, azoknak is voltak egy darabig, de az legújabb kutatások kimutatták azt, hogy például a magyarság nem nagyon szerette ezeket a bordélyházakat, inkább a felületre épített fából, majd kőből házakat magának. Persze ez eleinte kezdetleges volt, és kisméretűek voltak, amik fából épültek, azoknak javarésze el is pusztult, mert ugye a faanyag az nem időtálló, nem utolsó sorban ugye a beözönlő népvándorlás, stb. Ez elégette, felperzselte, tönkretette, szétzilálta ezeket a dolgokat, de az a helyzet, hogy ilyen ókeresztény dolgokat is megépítettek, tehát ezek is ismertek Pécsett, ugye ezek az ókeresztény sír dolgok, meg azok a kápolnák, stb. Tehát itt elmondhatjuk azt, hogy a hun időtől egészen a magyarok bejöveteleig a Kárpát-medencében volt egy ilyen bizonyos átvonulási zóna, ezen a zónán keresztül ők is megépítették azokat az építményeket, amire szükségük volt. Azért mondom, hogy építményeket, mert ezeket nem nevezhetjük házaknak, mert inkább ilyen állattartó, aklok, stb. Volt, mert főleg mondom a jurtát, a sátrakat használták a saját meg családjuk védelmére. De tovább, mikor már letelepedtek, tehát már a nomád életmódot abba hagyták, akkor már kezdtek kialakulni ez a tanyavilág, tehát ott a külön a téli szállás, nyári szállás, az állattartásnak megfelelően, aztán az életmód változtatásával, ahogy a kezdett földhöz kötött lenni a nép, azért, mert a mezőgazdasággal kezdett foglalkozni, akkor már állandó lakhelyeket kezdtek építeni, és akkor jelent meg tulajdonképpen a ház, amelyik ugye a szálláshelyet, az állandó szálláshelyet biztosította. Na most már ez az állandó szálláshely is annak függvényében, hogy hát a milyen mekkora családot kellett elszállásolnia, méretében különbözött, meg nagyon különbözött abban a szempontból is, hogy kezdtek kialakulni a gazdagabb rétegek is, ez a rétegződés a társadalomban kialakult, és akkor annak megfelelően a tehetősebbek azok nagyobb építményeket építettek, míg a szegényebb réteg az kisebbet épített magának, és természetesen sokkal gyengébb minőségben. Míg a másikat azt már a megrendelő, aki mondom tehetősebb ember lehetett, akkor már ő magának kikövetelte, hogy nagyobb legyen, mit tartalmazzon, tehát legyen az komfortosabb, hogy a mai szóhasználatot használjam, és ennek megfelelően aztán alakultak ki azok az épületek, építmények, amik elszállásolták mondjuk a gazdagabb réteget. Nem utolsó sorban a középkor során ugye ismerjük azt, hogy a magyar királyoknak volt egy ilyen szokása, hogy nem nagyon volt nekik ilyen udvartartásuk, hanem állandóan vándoroltak egyik helyről a másikra, így Esztergomba volt udvartartásuk, aztán Székesfehérváron azért is nevezték Székesfehérvárnak, mert ugye ott koronázták őket, stb. De a lényeg az, hogy ezek állandóan helyváltoztatás volt, és akkor a tehetősebb urak azért, hogy el tudják szállásolni a királyt és az udvartartását, hát ezért maguknak nagyobb kastélyokat, nagyobb várakat építettek, és akkor így alakult ez a dolog addig, amíg aztán maguk a királyok is ilyen királyi udvarokat építettek ki, és ennek megfelelően aztán ezek a királyi udvarok, ezek már pompásak lettek, itt megjelentek a különböző egyházi építmények, stb. Tehát ennek van egy a magyarság történetén belül egy egész történelme, és azt is el kell mondjuk, hogy az egyház az nagyon erős megrendelője volt a magyar építészetnek, mondjuk úgy kezdeti középkori építészetnek, tehát azt is tudjuk, hogy Szent István király is ugye építkezett, és hatalmas templomot épített, és ezekből bizonyos dolgok fennmaradtak, az főleg a régi épületeknek az altemplomai, amik ugye a középkor folyamán nem pusztultak el, mert a felépítmények részben átépítődtek, ahogy változtak a történelmi építészeti stílusok, ahogy változott a kordivat, ennek megfelelően építették át az építményeket, illetve épületeket, és akkor így ez változott, de mondom, fellelhetőek ezek a régi épített dolgok egész történelmünk során.
És következzenek most más jellegű kérdések is, íme egy beérkezett kérdés. Mit jelentett a tervező és a műépítész munkájában az, amikor megjelent a számítógép, tehát amikor megjelentek a számítógépek, illetve az okos tervező programok?
Hát igen, először is azt kell elmondanunk, hogy hát amikor megjelent a számítógép, a számítógép az csak egy eszköz. Tehát a legfontosabb dolog itt az, hogy az építész akkor, mikor felkészül arra, hogy hát ő egy mesterséget megtanul, vagy fog egy mesterséget gyakorolni, akkor elvégez egy bizonyos iskolát, ebben az iskolában felkészítik többféle szempontból. Legelőször is megtanítják neki a mesterséget, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy építészet. Aztán azután megtanítják neki azt is, hogy hát ennek az építészetnek van egy története, ugye visszanyúlik a régmúlt időkre, amiről már meséltünk, és egész napjainkig egy ilyen fejlődésen megy keresztül. Azután megtanítják neki azt is, hogy hát ennek az építészetnek van egy statikai oldala is, mert ugye bármit el lehet képzelni, most már a 21. században ez egy kicsit kezd meginokni, tehát bármit el lehet képzelni, de nem minden valósítható meg. Na most azon kívül pedig az építészetnek rengeteg más oldala is van. Van egy tradicionális oldala, egy hagyományos oldala például, amikor egy építész egy bizonyos közegből, vagy egy bizonyos népcsoporthoz tartozik, mert másképp építkeznek Angliába, másképp építkeznek Olaszországba, a finnek, másképp építkeznek a magyarok. Tehát egy bizonyos közegből emelkedik ki ez az építész, egy bizonyos kultúrát hoz magával, és egy bizonyos tradicionális dolgot követ, amikor a forma kincset például tervezi. Itt csak egy emberre utalnék, Makovecz Imrére, mindenki ismeri, tehát Makovecz Imrének a forma tervezése az ős magyar világhoz nyúl vissza. Na most itt a tradícióról beszéltem, de ezen kívül van az építészetnek egy filozófiai megvilágítása is. Ne felejtsük el, hogy néz ki egy mondjuk úgy keresztény építmény, templom, vagy hogy néz ki egy mohamedán templom, vagy hogy néz ki egy hindu építmény, tehát ez mind a vallás, a filozófiának megfelelően más és más formát, más és más elgondolásokat és filozófiai elveket követ. Ennek megfelelően formálja maga körül a környezetet, ami környezet végül is ugye, kifejezésre juttatja azt a kultúrát, amelyikben ez az alkotás létrejött. Na most, ugye, mit jelent ez a számítógép? Hát a számítógép az gyakorlatilag egy olyan eszköz, amelyikkel sokkal gyorsabban és sokkal jobban, sokkal látványosabban lehet ezeket a dolgokat, amit az építész elképzel, vagy amit az építész meg akar alkotni, azt sokkal látványosabban lehet megjeleníteni. Mert régebb is, ugye mondtam itt, utaltam egy adott mondatban, hogy hát a reneszánsz korában kialakult a perspektíva rajzolás. Hát igen, az volt az első olyan dolog, amikor tulajdonképpen egy épületet, vagy egy építményt, vagy akármit meg lehetett jeleníteni térben, tehát rajzban, de térben jelent meg az objektum, az elképzelt építmény. Na most ez a tovább fejlődött ugye ez az ábrázolásmód, és itt vagyunk a 21. században, amikor elkészült ez a csoda, hogy így mondjam, a számítógép, de ez a számítógép még mindig csak egy eszköz az építész kezében ahhoz, hogy megalkossa azt, amit ő elképzelt. Na most mi az, hogy elképzelünk valamit? Tehát ahhoz, hogy egy építményt meg lehessen valósítani, ezért bizonyos szabályokat, bizonyos előírásokat be kell tartani. Mondtam azt, hogy egy épületnek statikailag állnia kell, tehát ez azt jelenti, hogy tervezési szabályzatokat is és szabályokat kell megtanulni, tehát ez tulajdonképpen a szakma. És ezt tanítják meg az építésznek, hogy igen, értsen ehhez a szakmához, ugyanakkor az építésznek, mivel megtanulta az építészet történetet és formatervezést is tanul, éppen ezért neki elképzelései vannak a térformálásról, mert az építész az tulajdonképpen térformálás. Formáljuk a belső teret, mikor egy lakást megtervezünk, de formáljuk a külső teret, mikor egy várost tervezünk, ugye, vagy megtervezünk egy teret. Ugyanakkor formáljuk mondjuk úgy az életteret, akkor amikor országutakat, mit tudom én, autópályákat, hidakat, stb. Tervezünk, mert ezek tulajdonképpen az élet körülményeket alakítják, és nagy léptékben most már. Tehát ezeknek a megjelenítésében nagyon sokat segít a számítógép, és nem utolsó sorban a számítógép arra is feleletet ad, hogy igen, meg tudom nézni azt, hogy ez az épület, amit én tervezek, hogy néz ki kívülről, hogy néz ki belülről. Tudok változtatni rajta könnyebben, sokkal, mint a régi módszerrel, amikor ugye megrajzoltuk, mert mi is ezt megtanultuk az első 3 évben volt egy ilyen tantárgy, ami a térmértant jelentette, és az ábrázolás módot szabadkézi rajz volt, és a szabadkézi rajzzal kellett az ötleteinket bemutatnunk, amit aztán végül megterveztünk. Na most az a helyzet, hogy most is van ilyen szabadkézi rajz, de ez a szabadkézi rajz inkább csak magyarázatul szolgál, mert a számítógép az sokkal jobban be tudja mutatni térben ezeket a megtervezett épületeket, formákat, mondjam így inkább, mert a mai építészet az nagyjából átment erre a formatervezésre, ugye az anyaghasználat következtében is, mert acélból, fémből, üvegből tervezünk, mert ez a legkönnyebb, legidőtállóbb és a legellenállóbb anyag. Ennek következtében ugye az épületek kezdnek egymáshoz hasonlítani, és az a helyzet, hogy formatervezés szempontjából sokszor azt szoktuk mondani, hogy igen, ez az épület elhelyezhető Chicagóban, elhelyezhető Londonban, elhelyezhető mondjuk Dél-Olaszországba, vagy akár Tokióba, New Delhibe, tehát kialakult ez a nemzetközi építészet, amit a 30-as években a modern építészet történet tulajdonképpen fedezett fel, amikor azt mondják, hogy hát igen, olyan épületeket kell építeni, amik megállják helyüket bárhol. Ezért van az, hogy ugye Indiába felépítették a Chandigarh-t, amit Le Corbusier tervezett meg, ami, vagy felépítették Brazília fővárosát, ugye Niemeyernek a tervei alapján, ami gyakorlatilag egy ilyen nemzetközi építészetnek az egyik csúcs teljesítményei, de tulajdonképpen ezek az épületek nincsenek helyhez kötve, úgy, ahogy mondjuk egy tradicionális anyagokat felhasználó Makovec-féle, most megint ehhez a példához térek vissza, templom megjelenik, vagy egy építmény, amit megtervezett. Tehát itt van ez a két pólus, ami egymást kerülgeti és egymást kiegészíti, tehát a számítógépes tervezés az egy nagy előrelépés az építészet tervezés szempontjából, de még egyszer kihangsúlyozom, ez a számítógép megint egy eszköz, tehát nagy, rengeteg ismeretet és rengeteg információt tud az építésznek adni, úgy forma szempontjából, anyag szempontjából, megvalósítás szempontjából, információ szempontjából meg tudom nézni azt, hogy mit tudom én Dél-Afrikában, ki most a legmenőbb tervező, és ő milyen épületeket tervez, de viszont ez nem azt jelenti, hogy most én azokat az épületeket át fogom ültetni itt Marosvásárhelyre. Mert Marosvásárhelyen nem azt a dolgot igénylik, mint amit mondjuk Dél-Afrikában megterveznek. De viszont mondom, a számítógép segít nekem abban, hogy ezeket a dolgokat megismerjem. Ugyanakkor a számítógép segít abban is, hogy megismerjem azokat az építő anyagokat, vagy azokat az új felfedezett technológiákat, aminek segítségével sokkal ellenállóbb épületeket, sokkal időt állóbb alkotásokat lehet létrehozni, ugyanakkor megmutatja azokat az anyagokat is, amivel ezeket fel lehet építeni. Tehát ez egy nagy előrelépés volt, és továbbra is egy nagyon fontos munkaeszköz az építésznek a kezében, de mondom még egyszer, a tervezés az nagyon sok ágazatot és nagyon sok oldalú munkát jelent, nem csak azt, hogy most megrajzolunk valamit, és akkor az kész.
Géza, itt még érkezett egy kérdés, megkérlek szépen nagyon röviden, de válaszoljunk rá. Hosszú Péter kérdezi, hogy mennyire befolyásolják a szoftverek a tervezőket, mert a múltkor egy szakember szakmabeli kollégával sétálva mondta az új épületekről, hogy ez az ablak típusa nemecsekből van, az a tető meg fal típus pedig az Archicad programmal készült. Nagyon röviden, egy percbe, és majd itt még folytatni fogjuk ezt a kérdést.
Hát az a helyzet, hogy annak függvényében, hogy az építész melyik mondjuk úgy szakterületről vásárolta meg az építészeti programot, és melyiket használja, annak függvényében tervezget. Na de az a helyzet, hogy mikor elkészül a mű, végül is azt fel kell építeni, és a felépítést azt rajzok alapján történik meg, tehát azok miután elkészült, és a megrendelőnek tetszik, és elfogadja, hát akkor ezek végül is kinyomtatjuk őket, és oda kerülnek a kivitelezőnek a kezébe, és a kivitelező annak megfelelően, hogy milyen rajzot kap, annak megfelelően építi majd fel az épületet, vagy építményt, amit meg kell valósítania.
Keresztes úr, köszönjük szépen a válaszait. Mint látja, rengeteg kérdés érkezett még az adásunk e-mail címére és a Facebook oldalra, úgyhogy javaslom, hogy ezt a témát még a közeljövőbe folytassuk. Ugyanez nem a jövő héten lesz, hisz egy hét múlva a ünnepi adásra kerül sor, a Digitális Világ 300. adása lesz, melynek szintén a meghívottja lesz, hogyha elfogadja a meghívást.
Köszönöm szépen, és gratulálok a szerkesztőnek hogy eljutott a 300. adáshoz.
Az adásnak gratuláljunk, hiszen az adás a fontos. Tisztelt hallgatók, a ma esti digitális világ végéhez értünk. Ma esti beszélgetőtársunk Keresztes Géza tervező, műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, a zenei szerkesztő Kacsó Tibor és nem utolsó sorban műszaki munkatársam Tomád Dorin nevében is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. Legközelebb szombaton délben fél ettől a kőbe zárt múltunkkal jelentkezem. A műsor tartalmából nagyon röviden: a temetők számos funkciót látnak el, elsődleges feladatuk közegészségügyi jelentőségű, a temető a halottak eltemetésére szolgáló földdarab, egyben azonban a kegyeletgyakorlás helyszíne is. Itt idézhetjük fel hozzátartozóink emlékeit, és itt róhatjuk le tiszteletünket őseink előtt. A köbezárt múltunk legutóbbi műsoraiban az erdélyi temetők értékeiről és többek között a mára kialakult állapotukról beszéltünk a hallgatóknak. Szombaton tehát az erdélyi temetők értékeiről beszélünk Eötvös József volt református esperessel, a Vártemplom jelenlegi lelkipásztorával. Tisztelt hallgatók, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!